Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastje, velem Áronnal, illetve itt van velem Betty is.
Sziasztok!
Hát hogy is fogalmazunk, nagyobb volt a füstje, mint a lángi ennek a első Forma 1-es Miami nagydíjnak. A részletekkel hamarosan kezdünk, tartsatok velünk! Szerintem nem túloztam ezzel a közmondással. Betty, hát tegyük a szívünkre a kezünket, azért ennél sokkal izgalmasabb debütáló versenyt vártunk Miami-ban, nem?
Hát így van, tehát azt láthattuk, hogy igazából Hollywood vitte el a showt konkrétan, tehát ez a Miami vibe, ez felülírt mindent. A Forma 1-es pedokba az összes színész, rendező, nagy filmek rendezői felsorakoztak, és a pilóták is egy kicsit lazára vették, én úgy láttam ezt a Miami nagy díjat. Norrisék ugye haspulóba mászkáltak, Daniel Ricciardóval, ugye volt az FIA balhé Fettellel, illetve Hamiltonnal, hogy Hamilton ugye az összes létező ékszert felsorakoztatta magán, ezzel tiltakozott az FIA-nak a szabálya ellen, miszerint ugye nem lehet nagyon most már brandingelni, illetve Fettel is az alsónadrágját kívülre vette fel az overája fölé, tehát azért ilyen történések után a pedokba, így kicsit azt éreztem, hogy így majd megy tovább a dolog a nagydíjon is, illetve a szabadedzéseken időmérőn, de ezek vitték el a showt, konkrétan egy gics parádé lett ez a Miami nagydíj.
Igen, szerintem ez a legjobb megfogalmazás, és hát ne haragudj, de kihagytad az ittszer, tehát a kamu kikötő. Tehát ez, én először így jöttek az interneten ezek a megjegyzések, milyen kamukik megnéztem, és én ezt nem akartam elhinni, te atya, úr, isten, az a ne hülyítsük már a népet. Tehát ez a, és annyira jól mondtad, hogy Hollywood, tehát ez tényleg ez annyira Hollywood volt. Tehát ez a, komolyan mondom, lassan nem tudom az adásba be lehet-e mondani, úgyhogy inkább csak körülírom a filmet. Sylvester Stallone rendezett egy rettenetesen rossz formautós filmet, szerintem nyugodtan keressenek rá a kedves hallgatók, de lehet, hogy tudják is, miről beszélek. Na az volt talán még gicsesebb és rettenetesebb. Na mindegy, hát amit mondtál, az így van, tehát tényleg itt volt Amerikának így a krémje, tulajdonképpen színészek, zenészek, sportolók, akár David Beckham is ugye tiszteletét tette. Ez a része egyébként teljesen rendben van, csak ez a rengeteg műmájérkezés, na ez abszolút nem, és hát Fettelnek ez a kívülre veszem az alsógatyás trükket, azért Supermannél szerintem menőbben nézett ki. Na mindegy, de egyébként tegyük félre a tréfát, hiszen ezért tényleg megrendezték az első Miami nagy díjat. Ahol hát a pénteki napon egy egészen érdekes esemény történt, ami az elmúlt években abszolút közhelyes és megszokás volt, ám ezúttal ugye meglepetésként szolgált, hogy egy Mercedes volt a leggyorsabb.
George Russell nyerte a pénteki napot, legalábbis az abszolút legjobb idő az ő nevéhez fűződik. Valóban most a Mercedes nem csak mondogatta azt, hogy hoznak újításokat, és akkor most ott lehetünk talán a top 10-be, de tényleg be is váltotta hozzájuk fűződő, ezekhez a pletykákhoz fűződő reményeket, tehát valóban hoztak újításokat, fejlesztéseket az autókra. Ugye a Merci az új alacsony leszorító erős első és hátsó szárnyat is kapott, valamint az úgynevezett beam wing, a kipufogó két oldalán található szárnyakat is módosította, tehát hogy minél alacsonyabb leszorító erőt érjenek el. Ezeknek a fejlesztéseknek az volt így a célja, és igazából így a pénteki napot azt uralták, viszont a harmadik szabad edzésre már valamelyest visszaes is volt látható. Igazából az időmérőn meg a futamon pedig újra azt láthattuk, hogy ezek a fejlesztések elég hatékonyak. Úgyhogy a Mercedes szerintem kezd egy kicsit így magára találni, Hamilton is most már elismerőbben nyilatkozik a csapatról, és nem csak a csapatot szidja, hanem most már így érzi, hogy azért neki is van felelősségebb, és együtt kell haladniuk előre, együtt fejlesztenek, együtt nyernek, együtt veszítenek.
Némileg talán pislákol valami az alagútnak a végén, de azért azt láthattuk, és egy picikét most ugrálok az időbe, hogy a vasárnapra, hogy azért a versenyen tényleg hát jószerivel egymással tudtak kakaskodni, illetve hát az Alfa Romeo-val, vagy a Bottasszal. Nagyon messze van még ez a Red Bull-Ferrari páros, de az látszik, hogy legalább tényleg most már egy lépést megtett előre a Mercedes, úgyhogy meglátjuk majd, hogy esetleg az év közepétől, ha mondjuk a világbajnoki címért nem is fognak tudni már csatázni, elképzelhető, hogy lehet, hogy ők jelentik majd mondjuk így a válaszfalat tényleg a Red Bull meg a Ferrari versenyfutása között. Na de tényleg akkor ugorjunk rá a szombati időmérő edzésre, ahol hát azt lehetett mondani, hogy talán a Red Bullnak állt a zászló egészen az utolsó, a Q3 utolsó két percéig, mert ekkor jött a Ferrari, és hát a Red Bull pedig, hát hogy mondjam, kihagyott mondjuk egy 11-est focis hasonlattal élve.
De elég csúnyán ugye Verstappen is mondta, hogy ezt ők nem így számolták, mert minden teljesen ideális volt, viszont a Ferrarik nagyon-nagyon jól összepakolták az utolsó gyors köröket. Sokáig úgy volt, hogy Sainz szerzi meg a pole pozíciót, ugye abszolút leggyorsabb első szektort futott, talán én úgy tudom, és hát végül Leclercnek sikerült, viszont Ferrari 1-2 lett, szóval így nekem amúgy egy kicsit leesett az állam, hogy így basszus, nem ezt vártuk, de Leclercék brilléroztak, úgyhogy ugye jött a rajtprocedúra, vagy ennyire még ne ugorjunk előre?
Hát igazság szerint annyit még lehet, hogy itt el lehet időzni az időmérő edzésen, hogy tényleg egy picit meglepetésszerű volt. Én nem tudtam, őszintén szóval nem tudtam megnézni ezt a szombati programot, mert én akkor éppen a Ferencvárossal úgy tetszik ünnepeltem a bajnoki címet, hogy mondjuk így, és tényleg a stadionban dolgoztam, de amikor a kollégákkal mentünk vissza gyalog a Népligeti irodánkba, akkor pont a legvégén azért megálltunk, és hát várjuk már meg most, már tényleg egy perc van hátra, úgyhogy telefont ki, és hát tényleg ott a Népliget kellős közepén a sötétségben három idiót áll egy telefonnal, és nézte az időmérő edzés, és akkor néztük, hogy hoppá, hát mit csinál a Ferrari, mit csinál a Red Bull? Ugye gondoltam ezt, hogy megosztom egy kis kulisszaként, hogy hát mindenképpen nézzük valahogyan a Forma 1-et, és hát, hogyha átugrunk tényleg vasárnapra, hát nehéz volt belőni azt, hogy ki mire lesz képes itt a pályán, hiszen egy nagyon-nagyon szűk aszfaltcsíkról beszélünk, iszonyatosan nagy volt a meleg, ugye Miami is ez a szubtrópusi, magas páratartalmas, nagyon kellemetlen klímájú hely, picit talán olyan, mint sőt, teljesen olyan, mint Malajzia volt, azt a pályát megmondom őszintén, sajnálom, hogy nem kerül vissza a versenynaptárba. De tényleg nagyon hasonlóak voltak a körülmények, és most először volt az aszfalt hőmérséklet is ilyen 50 fok körüli a szezonban. Tehát nagyon sok volt tényleg az ismeretlen ebben az egyenletben. És hát akkor ugorjunk is a rajtra, ahol hát Verstappen tulajdonképpen megteremtette magának a későbbi győzelmének az első mondjuk úgy kis esélyét azzal, hogy Sainzot nagyon simán lerajtolta.
Igen, viszont Leclerc nagyon-nagyon szépen jött el. Viszont ugye a Ferrari azt nyilatkozta nyilván, hogy ezt a futam után derült ki, hogy ugye közepes keverékeken eléggé szenvedtek, tehát nem tudták azt a tempót hozni, amit korábban, illetve a kemény keverékek is sokkal jobban működtek, tehát így volt az, hogy nyilván ugye a 9. körben láthattuk, hogy Verstappen nagyon-nagyon könnyedén vette át a vezetést Leclerctől. Hát itt ugye a DRS zónát kihasználva sikerült az előzési pozíció megszerzése, majd utána később az előzésnek a kivitelezése, viszont én úgy láttam, hogy a Red Bullnál volt valamelyes tempó fölény, vagy talán csak jobban kezelték a közepes keverékeket, szerinted így mi volt az oka annak, hogy Verstappen ilyen könnyedén át tudta ugrani Leclerct?
Ez azért is bonyolult kérdés, vagy nem lehet rá gyors választ adni, mert szerintem több komponensből áll ez a dolog. Egyrészt a Red Bull most már tényleg tendenciaszerűen magasabb szárnyalásokat szokott használni, tehát meredekebb, tehát egyszerűen közérthetően fogalmazva, sokkal nagyobb végsebességet tud elérni az egyenesek végén, mint a Ferrari. Én továbbra se hiszem azt, hogy a Red Bullnak az erőforrása erősebb lenne, mint a Ferrarié. Csak a Ferrari kommunikációja szerint még mindig nem járatták soha maximumon ezt az erőforrást, éppen amiatt, hogy nehogy nem vár technikai hibába essenek. Elméletileg azt lehet hallani, hogy a Spanyolországban fogják először majd tényleg feltekerni ezt az erőforrást. Nagyon kíváncsi, hogy ez hogy mondjam, megtévesztés volt-e vagy sem. Másrészt pedig, amit említettél, szerintem az, ebben is van igazság, hogy a Red Bull egész egyszerűen jobban kezeli a gumikat. És ugye az év elején még mondták, hogy a keményebb keverékeket jobban, hát rendben van, csak ugye itt most a C2, C3, C4-es keverék volt kiosztva, tehát a C1-es így se volt ugye a legkeményebb komponens, és a C3-on rajtoltak. Szóval, hogy mondjam, tehát ezt azért most már nem lehet erre kenni, hogy a leglágyabb keverékekkel jobb a Red Bull, hanem nagyon úgy tűnik, hogy nem is feltétlenül a Red Bull, hanem Verstappen talált rá erre az autóra talán, illetve a beállításokra is, és most már, hát azt nem szabad mondani, hogy tendencia szerűen veri Leclerc-t, de azért na, tehát 5 futamból 3-szor előtte tudott végezni, ráadásul ugye Jeddában, illetve Imolában is azért, ő azért erőből megelőzte őt, akárhonnan is nézzük, DRS ide vagy oda, és utána Leclerc nem tudta tartani a tempót, tehát az érződik, hogy a Red Bull az autóra hozott évközbeni fejlesztéseivel egy némi előnyre tett szert, legalábbis Verstappen esetében, a Verstappen kezei között mindenképpen. Ezért lesz majd érdekes, hogy a Ferrari pont Spanyolországra hozza majd az első nagy átfogó fejlesztési csomagját, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vissza tudnak-e majd vágni.
Egyébként jó, hogy mondtad, hogy a Red Bull és a Ferrari, és én azt is mondanám, hogy azért a csapaton belül mennyire megmutatkozik az, hogy ki a vezérbikája, úgymond a csapatoknak, tehát egyértelmű, hogy a Red Bullnál ugye Verstappen, aki viszi a csapatot, illetve a Ferrarinál ugye Leclerc, tehát nagyon látszódik, hogy például Carlos Sainz is, hát jól lehet mondani, hogy szerencsétlenség, de azért versenyzői hibákat vét Carlos Sainz, tehát a pénteki napon is volt egy ugye balesete, aminek a következtében mondta, hogy voltak fizikális fájdalmai, ugye a futam alatt nem nagyon tudott ugye előrébb kerülni, illetve folyamatosan szakadt le Verstappenéktől, tehát az élbolytól, és akkor ugye Perezzel vívták a csatát, úgyhogy azért nagyon látszódik ez, hogy ez az év Leclerc és Verstappen csatájáról fog szólni, és szerintem Perez és Sainz pedig hát majd beállhat mögéjük így segítőként a világbajnoki cím megszerzése miatt.
Hát igen, és hogyha már itt tartunk, ez ugyanolyan párhuzam, mint 2005-ben ugye volt az egyik csapatnál egy Räikkönen és egy Montoya, a másikban meg egy Alonso és egy Fisichella. Most Montoyának és Fisichellának voltak ugye fellángolásaik a 2005-ös szezonban, de hosszú távon esélyük se volt beleszólni Alonso vagy Räikkönen dolgába, és most is ugyanez sejlik fel tulajdonképpen, így jó sok évvel később, hogy ugye Pereznek is voltak idén nagyon erős jó futamai, akár mondjuk ugye Jeddában, amikor elhozta a pole pozíciót, aztán pechére nagyon rosszkor jött ki neki a biztonsági autós fázis. Sainznek is voltak, hogy mondjam, villanásai, hát de a nagyobb villanások inkább a hatalmas hibái, tehát hogyha most Sainzot ugye jellemezni kéne, vagy mi az első szó, ami róla eszedbe jutott, akkor az, hogy autót tör, tehát és ez már tényleg érződik rajta, hogy borzasztóan feszült, nagy rajta a nyomás is, és nagyon úgy tűnik, hogy ő ezt egyelőre mondhatja, hogy tudja kezelni, egyelőre nem ez látszik. Míg Leclerc most is tűpontosan, nagyon jól vezetett egyébként, csak egyelőre ezzel a Verstappennel most ő sem nagyon tud mit kezdeni, mert most már az autónak nincs meg az a tempó előnye, és itt jön ki az, amit egyébként Alonso nagyon jól mondott, hogy továbbra is túlságosan sok múlik az autókon, kevés a pilótákon. Tehát most is, hát nézd meg, mondjuk itt van Hamilton. Egy zseniális versenyző, nem lehet tőle elvitatni. Most már az összes fux rajta van tiltakozásképpen, de tényleg viccet félretéve, és mégis szenved ezzel a Mercedes-szel. Tehát pedig mondom, egy nagyon jó képességű versenyző. Most az, hogy Latifi a mezőn végén szenved, és egyébként remeg is az ülés a feneke alatt, meg kell, hogy mondjam. Hát az egy másik dolog, mert hát Latifi egyébként se egy úgy komoly versenyző a Williamsnél. Mindegy. Úgyhogy hát Sainznak nagyon nehéz dolga lesz, mert azt mondom, hogy Perez egyébként hozza azt a szintet szerintem, amit tavaly is, sőt, sokkal stabilabb, én valahogy stabilabbnak érzem, tehát nincsenek ilyen Q2-es kiesések, nincsenek önhibából megpördülések. Most meg ugye, hát ugye volt egy kis erőforrás problémája is, és a csapat azt kommunikálta, hogy közel voltak egy újabb kieséshez. Tehát ez a Red Bull most már kezd gyors lenni, viszont lehet, hogy a megbízhatóság még mindig nem túl acélos. Úgyhogy ez még nagyon színezheti majd ezt a bajnoki szezont, viszont abban abszolút tényleg igazad van, hogy ez egy abszolút Verstappen és Leclerc párharc lesz majd az idei évben.
Térjünk is még vissza kicsit a futamra. Itt láthattuk ugye, hogy féltávnál jött ugye a 25. körben a kerékcsere, legalábbis Leclercnél. Itt már 4 másodperc hátrányba volt Verstappenhez képest, úgyhogy folyamatosan láthattuk, hogy a közepes keverékeken nem túl jól teljesít a Ferrari, és azért is hívták hamarabb, ugye, mint Verstappent. Illetve jött a safety káros szakasz, itt most egy kicsit így előrébb ugrok, ugye az a 41. körben volt a Norris Gasly eset. Szerinted mi volt ez, Áron? Tehát most melyik pilóta nézte ezt be? Láthattuk, hogy ugye Pierre Gaslynak technikai gondjai voltak, félrehúzódott a bukótérbe, aztán visszament a pályára, mégis volt tempó, kicsit manőverezett az ideális híven, de szerintem ugyanúgy Pierre Gaslynak is, hogyha már jelezték, ugye nyilván a versenymérnöke jelezte, hogy technikai problémákkal küzdik, hogy ilyen esetben nyilván akkor nem kellene rámenni az ideális hívre. Norris sem figyelt kellőképp szerintem. Hát ez mondjuk kicsit vitatott eset, de te hogy értékeled ezt?
Igen, nehéz eldönteni egyébként, mert ugye Gaslynak a veszőfutása már korábban elkezdődött, amikor összeütközött ugye Alonsoval. Alonso még elég sok mindenkivel összeütközött Miami-ban. De onnantól valami az autónál ott megtört. Tehát nagyon sok stabilitást vesztett Gasly. Látszott, hogy alig bírja befordítani az autót, és volt ez ominózus 17-es kanyar, ahol rengetegen hibáztak, tehát borzasztóan csúszott az a kanyar. Többek között ugye itt Bottas is ott állt majdnem a falba, miközben nézte a Mercedesek házi csatáját maga mögött, na mindegy. És a Gasly is az elmondása szerint a rádióval babrált, éppen kommunikált a csapattal, és az látszik is a felvételken, hogy a kormányon állítgat valamit. Tehát valószínűleg nem is nézett ő a tükörbe, hanem ugye amikor az ember megfeledkezik magáról, meg a külvilágról, éppen mással foglalkozik. És hát Norris pedig hát ugye a kölcsönös bizalom elvén, ahogy ezt a Kresszben is oktatják, nem gondolta azt, hogy Gasly így befele fog húzódni. Ugye nyilván próbálta már kikerülni, de akkor késő volt, és hát Gasly úgy ment neki, hogy a hátsó keréknek a gumit lepattintotta a McLarenről, és óriási szerencséje volt Norrisnak, hogy nem forgott bele a falba, hanem nem tudom, hogy ez tényleg isteni szerencse, vagy tényleg ügyesen csinálta, de meg tudta fogni valahogy az autó pörgését a pályán, és tulajdonképpen nem csapódott neki semminek. Ezt kihozták, hogyha jól emlékszem, versenybalesetnek, de én inkább hajlok a felé, hogy ez inkább Gasly sara volt, mert ahogy említed is, hát hogyha tudja, hogy nem 100-as az autója, akkor minek megy vissza az ideális ívre, tehát igen. Ő meg lehet, hogy azt hitte, hogy ez a probléma közben majd megoldódik, és akkor megy. Nem, lehet, hogy amikor belenézett a tükörbe, és elkezdett visszajönni az ideális ívre, lehet, hogy nem látott még maga mögött senkit, és utána Norris akkor tűnt már föl, amikor ő már ugye elkezdte a rádiót hallgatni, illetve a kormányon ugye tekergetni. Így jött össze, szerencsére nagy bajuk egyikőjüknek sem lett, hát Gaslynak nyilván megint rengeteg pontot bukott az Alfa Tauri, mert egyébként Gasly jól ment. A McLaren, hogy mondjam, felejthető hétvégéjük volt, de nyilván nem jött jól Norrisnak sem ez a kiesés. És hát ez kellett, legyünk őszinték ahhoz, hogy valami kis izgalmat, hát ezt nagyon idézőjelbe rakom, emlékezetes lássunk az első Miami nagy díjon, mert hát ugye jött a biztonsági autó, és ez Leclercnek adott egy esélyt, hogy megtámadja Verstappent. Őszintén te bíztál abban, mondjuk, hogy itt Leclerc mondjuk egy győzelmet érő előzést végrehajt?
Én bíztam benne, meg úgy is tűnt, hogy azért itt van egy kis tempó fölénye a végére Charles Leclercnek, ugye a kemény keverékeken, viszont nem tudtuk, hogy ugye mennyi tartalék van a Red Bullba, és Verstappen úgy tűnt, hogy a vége felé azért felcsavart mindent, amit feltudott, és végül Leclerc így fel is adta, tehát nem tudott konkrét előzési pozícióba kerülni, folyamatosan DRS távolságon belül autózott, de az előzés az végül nem történt meg, és az utolsó pár körbe ezt el is engedte. Hát ugye láthatjuk azt, hogy most már Verstappen 3 futamot nyert az 5-ből, Charles Leclerc 2-t, illetve a Red Bullnak komoly megbízhatósági problémái voltak ugye az év elején, viszont azt is láthatjuk, hogy most már ezeket sikerült kiküszöbölniük, ami nagyon szükséges ahhoz, hogy a világbajnoki pontokat gyűjtsék. Tehát Verstappen most már csak 19 pont lemaradásban van a vezető Charles Leclerchez képest, úgyhogy ez elég biztató szerintem Verstappen számára a következő világbajnoki címe felé, de nagyon-nagyon hosszú a szezon még, ugye következő versenyünk az 2 hét múlva következik a spanyol nagydíj. Barcelonába látogat a Forma 1 mezőnye, én tehát ezt lemerem fogadni, hogy már minden pilóta álmából felébredve is tudja, hogy a barcelonai aszfaltcsík az hogy néz ki, mikor, mit kell, merre kell kanyarodni, hanyas kell váltani, mindent, a szegről végre ismerik a pályát. Mit várhatunk Barcelonába szerinted, Áron?
Itt ugye említetted azt, hogy kiküszöbölték a Red Bullnak a technikai gondjait, hát én szerintem itt nem feltétlenül erről van szó, hogy a Perez ugye jelentette is a rádión a futam közepén, hogy bizony erőt veszített az autó, és a csapat is aztán ezt kommunikálta a futam után, bizony közel volt egy újabb kiesés, tehát ezzel azért még a Red Bullnak vigyáznia kell majd. Nyilván ez most nem azt jelenti, hogy a következő futamon kiesik mind a kettő Red Bull, de a megbízhatóság az tényleg egyelőre még egy sarokköve lehet ennek a szezonnak. Hát Barcelona, hát igen, tehát én szerintem, hogyha most leültetnék Leclerc-t, Verstappen-t, bárkit, hogy na öcsém, rajzold meg, légy szíves a katalóniai pályának a vonalvezetését, tehát szerintem kisebb-nagyobb korrekciók után, de tényleg hibátlan lenne a pálya. Hát semmi újat nem tud mondani szerintem nekik ez az aszfaltcsík. Ugye rengeteg éven át itt voltak a téli tesztek, rengeteg emlékezetes verseny helyszíne volt ez a katalán pálya. Hát többek között ugye 2001-es, amikor Häkkinennek egy körrel a végerőt tönkrement a kuplungja, és Mihály Schumacher így tudta megnyerni ezt a versenyt. Vagy Räikkönen 2005-ös diadala a McLarennel. Szóval rengeteg, tényleg rengeteg emlékezetes Maldonado győzelmet, tényleg a venezuelai fene gyereknek az egyetlen, de nagyon emlékezetes győzelmet teszem hozzá. Hát meglátjuk, ugye itt említettem már azt, hogy a Ferrari hozza majd az első nagy fejlesztési csomagját, mert nyilván szerintem az összes csapat hozni fog különböző nyalánkságokat. Nyilván ide a Miami-ba is azért többen hoztak kisebb-nagyobb újításokat, a legnagyobbat nyilván a gázban lévő Mercedesek, vagy a Mercedes csapat. És hát érdekes lesz mindenképpen azt látni, hogy ez a Red Bull-Ferrari csata, ez hova fog majd tényleg kifutni. Én azt érzem, hogy most ezekkel az újításokkal a Ferrari vissza fog vágni. És nem nagy a lemaradás, tehát most senki ne gondoljon arra, hogy úristen, most 5 tizedet kell behozniuk, úristen, most egy másodpercre van a Red Bull. Nem, egyrészt nem a Red Bull van egy másodpercre, meg 5 tizedre, hanem Verstappen. Nyilván itt kijön azért a Verstappennek a zsenialitása, azért nem véletlenül lett ő tavaly világbajnok. És hát ez egy fejlesztési verseny, ez kőkemény fejlesztési verseny, lehet, hogy ugye megvan szabva a költségkeret, de hát azért a mérnöki zsenialitás, meg az emberi találékonyság, az szerintem nem pénzben mérik feltétlenül, úgyhogy én nagyon várom már a 2 hét múlva is spanyol viadalt, és illetve szerintem egy nagyon fontos eseményről még beszélni kell, méghozzá az, hogy a Forma egyre több egyre több autógyártó figyelmét felkeltette, hiszen 2026-tól egy átfogó változás áll majd be az erőforrások terén. Hát Betty, vezessük már fel azt, hogy hát kik érdeklődnek elsősorban.
Hát eléggé hivatalos most már az, hogy az Audi és a Porsche beszáll majd a Forma 1-es berkekbe. Ugye 2026-tól mondják, hogy ez most már biztosra vehető. Hát pontos technikai dolgokat, azokat szerintem Áron ismertestel, mert úgy tudom, hogy tudsz pár plusz infót erről.
Igen, kémeim jelentették. Nem, egyébként ugye 2026-tól a Forma 1-nek nyilván nagyon fontos a megújuló energiák használata, az autógyártást ezzel összekapcsolni. Nyilván ugye a bioetanolnak a részarányát is ugye az idei évre is növelték például az üzemanyagban. És 2026-tól szeretnék a Forma 1-et még inkább a hibrid irány felé elvinni, azon belül is inkább az elektromos rész erősítésével. És ez nagyon megtetszett az autógyáraknak, tehát akár a Porsche-nak, tehát magának a Volkswagen csoportnak, és ez be is jelentette egyébként a cég, hogy a Porsche és az Audi csatlakozni fog 2026-tól, tehát ez tény, ez biztos. A Porsche mint motorszállító, és itt elsősorban a Red Bull-lal várható együttműködés, Red Bull Porsche, vagy Porsche Red Bull, nem tudom melyik hangzik jobban, de ez mindenképpen egy nagyon komoly cég, nagyon komoly reklámértéke, nagyon komoly humán erőforrás bázissal, tehát tényleg én ezt nagyon várom, illetve az Audi a másik, viszont az Audi csapatként, nem csak motorszájt, hanem csapatként lenne jelen, és most erről folynak a tárgyalások, a találgatások, hogy melyik csapatot kívánja felvásárolni az Audi. A McLaren az kosarat adott nekik, pedig egy óriási összeget tettek volna le a németek, viszont hát a McLaren nyilván a McLaren, és szerintem senki nem örülne annak, hogyha a McLaren név eltűnne a Forma 1-ből, úgyhogy mostanában például az Alfa Romeo felé kacsingatnak, hogy esetleg azt a csapatot vásárolnák meg. És hát legyünk őszintén, az Alfa Romeo-nak nem valami jó reklám a Forma 1, legalábbis az elmúlt években biztos, hogy nem volt. Most Bottasszal úgy tűnik, hogy van egy egész jó autóversenyző párosuk, aztán majd meglátjuk, hogy az évközben hogyan szerepelnek. Úgyhogy ez két nagyon-nagyon érdekes beszállás lenne, hogy így mondjam, 2026-tól, de lehet, hogy nem is kell eddig várnunk majd, mert 2024-ben, majd arra várni, hogy új szereplő érkezzen a Forma 1-be, ugyanis 2024-től nagyon úgy tűnik, hogy méltán híres Andretti név visszatér majd a Forma 1-be, de nem pilóta, vagy mondjuk szakemberként is nyilván, hogyha az Andretti csapat valóban elindul majd 2024-ben, ugyanis nagyon komoly tervei vannak az amerikai társaságnak. Ugye az IndyCarban, a tengeren túlon számtalan sikert elértek már különböző kategóriákban, és most a Forma 1-be is jöhetnének, hát szerintem nagyon szuper lenne 2024-től, úgyhogy ezek nagyon érdekes történések. Szerinted az Andretti-ék tényleg jönnek 24-ben?
Hát ugye ezt revesgetik, úgyhogy én azért ezeknek a pletykáknak mindig adok egy kis esélyt. Szóval én tényleg örülnék neki, hogyha több csapattal tudna bővülni a Forma 1-es mezőny. Én egy kicsit várnám még egyébként a BMW-t is, a Hondát is vissza, de ezek sincsenek kizárva egyébként, úgyhogy nagyon izgalmas a Forma 1 jövője, de a jelene is, úgyhogy ez pedig két hét múlva következik és folytatódik tovább.
Így van, és egyébként még annyit rákötök, hogy abszolút tök jó, hogy ezt a két gyártót mondtad, mert bizony is olvasgattam, meg hallottam ezt azt, hogy a Honda is gondolkodik a visszatérésen, és bizony a BMW is, de ezt csak így halkan merem mondani. Azt hát, ha majd mondhatjuk hangosan is majd hamarosan valamikor, amik egy hivatalos bejelentésben. De ami biztos, hogy két hét múlva, és ez nem pletyka, tényleg lesz majd spanyol nagydíj. Mondom még egyszer, a Ferrari rengeteg újítás az, ahogy valószínűleg az összes többi csapat is, úgyhogy már csak ezért is nagyon érdemes lesz majd követni a nagydíjat, és követni az Index is, ahol folyamatosan gyártjuk majd a tartalmakat pénteken, szombaton és vasárnap, tehát a verseny hétvége mindhárom napján, illetve a vasárnapi futamot követően pedig érkezünk majd Bettivel, vagy éppen Sanyival a futamot, mint egy kitárgyalandó podcasttel, akkor is majd tartsatok velünk, kövessétek az Indexet, kövessétek az Egyformát, azaz minket, vigyázzatok magatokra, találkozunk két hét múlva, szervusztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.